Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az idei a középosztály megerősödésének éve lesz, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Mint mondta, érzékelhető előrelépést vár a társadalom minden rétegében 2025-ben. A miniszterelnök hozzátette, akik a középosztály szintje alatt vannak, azokat be kell segíteni ebbe az életformába. A koronavírus járvány előtt Magyarországon ez volt a meghatározó társadalmi folyamat, jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő a legfőbb célként azt jelölte meg, hogy mindenkinek legyen munkája. Mint mondta, ez idén megvalósítható, a 20 és 65 év közötti korosztályban mért foglalkoztatási arány 81%, amivel európai 5.-6. helyen állunk. Második célnak nevezte meg Orbán Viktor, hogy a fizetésből mindenki fent tudja tartani a családját, ami könnyebbé válik a béremelésekkel, a harmadiknak pedig azt, hogy mindenki úgy érezze, tud előrelépni, fogalmazott a miniszterelnök. Idén csaknem 10-szer annyi határsértőt fogtak el az év első két hetében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. A főtanácsadó azt mondta, tavaly az első két hétben 60, idén 490 határsértőt fogtak el. Bár a téli időszakban a korábbi években csökkent az érkezők száma, ma már az embercsempész szervezetek horribilis bevételeinek köszönhetően fejlesztik szolgáltatásaikat, megszervezik a migránsok szállítását, elhelyezését, étkeztetését, az okmányhamisítást és terepfelderítést, fogalmazott Bakondi György. A főtanácsadó azt mondta, a korábbi csökkenés a szerb és a magyar határőrizeti erőknek volt köszönhető, így a Frontex adatai szerint tavaly inkább a Görög-szigetek felé irányult a migráció. A főtanácsadó jelezte, az Európai Parlament által elfogadott migrációs paktum szerint táborokat kellene létrehozni, ott befogadni az érkezőket, megvizsgálni menekült kérelmeiket és onnan visszautaztatni őket, ha azok nem elfogadhatók. Amelyik tagállam pedig nem hoz létre ilyen táborokat, annak fizetnie kell. A magyar kormány 2015 óta nem fogadja el az ilyen migrációs politikát, de már más nemzetállamok is változtatnak migrációs politikájukon, hangsúlyozta Bakondi György. Tavaly a második egymást követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csaknem 10 milliárd euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelentett, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a honlapján. A közlemény szerint 2024 volt a második legjobb év a HIPA 10 éves történetében, a 2023-as rekordév után, amikor a pozitív döntésben érintett működő tőke beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót. A 2024-es eredmények igazolják a keleti nyitás politikáját és a konnektivitás stratégiáját, írja a közlemény hozzátéve, az összes befektetés 51%-a Kínából, több mint negyede Dél-Koreából érkezett, több mint 5 milliárd, illetve több mint 2 milliárd euró értékben. Az ázsiai országokból érkező befektetések összértéke pedig több mint 8 milliárd eurót tett ki, emeli ki a közlemény. A MÁV felgyorsította a jegykiadó automaták telepítését, az eredetileg tervezett nyári időpont helyett 110 eszközből január közepéig 79 már szolgálatba állt, a többit január végéig helyezik forgalomba, közölte a vasúttársaság. A tájékoztatás szerint a fejlesztéssel országszerte 658-ra nő az automaták száma, kiszolgálva és erősítve azt a fogyasztói trendet, hogy az utasok egyre nagyobb arányban váltják meg jegyüket, bérletüket, önkiszolgáló felületeken, azaz online csatornákon, mavap.jegy.mav.hu és az automatáknál. Az automaták megbízhatóan működnek, írja a közlemény, hozzátéve az eddig már üzembe helyezett jegykiadó automaták rendelkezése állási mutatója 2024-ben kiemelkedően magas, mintegy 97%-os volt. Jelentősen emelkedett az automatás értékesítés aránya, 2019-ben a vásárlók 12%-a, 2024-ben pedig már 20,4%-a vette meg automatánál a jegyét, írja a MÁV közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, legfeljebb kisebb körzetekben válhat szakadozottá a felhőtakaró, hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben -2 és +1 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. a főiskolai református ifjúsági gyülekezet.
A főiskolai református ifjúsági gyülekezetet az a gondolat hívta életre, hogy a városban élő diákok számára biztosítson egy olyan felületet, egy olyan közösséget, amiben Jézus Krisztusnak hangsúlyos szerepe van, az igének igenis értelmezhető és látható hatása van az ember életére, és a főiskolás korosztálya az, amiben egyébként nagyon szépen rövid idő alatt szárba szökkenhet a vetés, és a gyümölcsöt is láthatja az ember.
Újévi népdalköri est a Milotai Református Egyházközségben.
Az embereket kíváncsivá akarom tenni a beszédemmel, és a humor arra kell, hogy lazuljanak el, és ők se szerepeljenek, én se. Legyen egy jó beszélgetés.
Az Erdélyi Történeti Múzeum kőtára.
És elég viszontagságos a története, mivel a forradalmat követő években bezárták ezt a kőtárat és a római kőtárat is, és 30 éven keresztül itt hol aukciós ház, hol egyéb szervezett széket ezekben a termekben, így 30 éven keresztül olyan szinten rongálódtak és porosodtak a faragványok, hogy az átrendezéskor szükség volt az összes faragvány restaurálására.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
I'm
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A főiskolai református ifjúsági gyülekezet már több éve van jelen a főiskolások életében. Mai adásunkban Margitics Jánost, a Frigy lelkipásztorát kérdeztük a gyülekezet céljairól, programjairól, terveiről.
A főiskolai református gyülekezet számos fiatalnak ad közösségi teret, és azt gondolom, hogy a munkájukat látva rengeteg olyan programot is, ahol megélhetik akár a hitéletüket is, akár lehetnek egymás mellett. Meséljünk a célkitűzéseiről, illetve a következő idejű programokról.
A főiskolai református ifjúsági gyülekezetet az a gondolat hívta életre, hogy a városban élő diákok számára biztosítson egy olyan felületet, egy olyan közösséget, amiben Jézus Krisztusnak hangsúlyos szerepe van, az igének igenis értelmezhető és látható hatása van az ember életére, és a főiskolás korosztálya az, amiben egyébként nagyon szépen rövid idő alatt szárba szökkenhet a vetés, és a gyümölcsöt is láthatja az ember, és idestova már több mint egy évtizede működik, és van jelen a városban. A főiskolai diákoknak a Calvin kollégiumon keresztül lakhatást is biztosítunk, tehát ez egy nagyon összetett és sokrétű koncepció, amiben már jó néhány lelkipásztor ott volt, és helytállt, és végezte a szolgálatot, és annak apropóján azt tudom mondani, hogy van is egy ilyen, nagy hálával tudom kimondani, de jó hírnevünk, amiben tudják azt a diákok, hogy szerdánként a Frigy Isten tiszteleten van lehetőség igei alkalmat keresni, olyat, ami nagyon-nagyon rájuk van szabva, és ez egy nagyon erős motivum a mi alkalmainknak.
Mit jelent, hogy rájuk van szabva?
Ugye az ifjúság életében mindig is van egy útkeresés afelé, hogy mitől lesz valami az enyém. És hát a zenei ízlés az mindig is egy nagy harc a generációk között, de a fiataloknál általában a több hangszeres, nagyobb hangerő, nagyobb hajlítások, nagyobb ívek, amin keresztül egy dallam bejárja a maga útját. Ez az, amit ők igazán szeretnek, és nekik szimpatikus, és például ez is megjelenik az Isten tiszteletünkben. De ezen túl, ami egy másik nagyon fontos szempontunk, az az, hogy az ige hirdetésnek a formáit úgy választjuk ki, és úgy próbáljuk meg összerakni, hogy a nyelvezetében és a tartalmában és a minőségében és a témák választásában is vegye figyelembe azt, hogy fiatal felnőttek hallgatják, és egyébként a tavaly évek tapasztalata alapján idén is próbálkoztunk néhány ízben azzal, hogy lehetett utána kérdéseket is feltenni ilyen applikáción keresztül ott a helyszínen, ült a diák, és akkor fel tud tenni egy kérdést, és ezt azért mondom, mert jöttek kérdések, és egy hát előadó számára, egy vezető, egy lelkipásztor számára ez egy nagyon jó visszajelzés arra nézve, hogy akkor nem aludta végig mindenki, és itt voltak, és megfogalmazódott valamiben.
Már megérte.
Tehát ezek azok a formai dolgok, amikben a főiskolai református ifjúsági gyülekezet úgy szerdánként folyamatosan jelen van.
Emberi életünknek szükséglete a közösség, nem jó az embernek egyedül lenni. A Frigynek a közösségét mi az, ami leginkább jellemzi?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként mi is ugyanval az 5 éves időszakkal küszködünk, amivel azt hiszem szerte minden intézmény, vagy gyülekezet, vagy közösség, amit a Covid meg a háború jelentett, és ez az idő csak még nyúlik, nem látjuk még a végét. És azt látom, hogy ugye az embereknek, akikkel mi dolgozunk, a fiatal felnőttek, a főiskolásoknak is megvan az a óriási harca, hogy hogyan nyissak most egy másik ember felé. A kis szűk körökben, amikben megfonódtak ők, mint barátok, egymás mellé kerültek, úgy elüzemel ez a csapat, de amikor például 2x10 embert, vagy 2x30 embert akarunk egy csapatba összefogni, ott nagyon érződik ezeknek az időknek a hatása, és ezért nagyon sok energiát is fektetünk abba bele, hogy legyenek közösségépítő dolgok, például nem egyszer megmerényeljük azt a csapattal, hogy beszélgetésbe vezetjük őket egy Frigy Isten tiszteleten belül, vagy a legutóbbi hitmélyítő alkalmon volt olyan is, hogy fel kellett álljunk a válaszaink alapján megmondani hangosan, hogy mire gondoltunk, miért arra az oldalra álltunk, és ezek bagatell dolgoknak tűnnek, de ilyen apró lépéseken keresztül vezet vissza az út oda, hogy jaj, hát te is egy ember vagy, meg én is egy ember vagyok, még hozzá tanulunk mind a ketten, még hozzá ugyanabban a hajóba elvezünk, lehet, hogy még egy koliban is élünk, és akkor így szépen lassan rehabilitálódunk, de a szépen lassan itt nagyon komolyan kell venni, mert nem múlt el nyomtalanul ez az időszak.
Beszéltünk arról, hogy közösség. Ha megnézzük az elmúlt éveknek a gyümölcsét, akkor hogyan lehet megfogalmazni a legfontosabb céljait a Fridnek? Mi az, hogy ott van egy ilyen lehetőség, ott van egy élő közösség, ott van egy főiskola, egy felsőfokú intézmény, mert sok különálló embernek, igazából ezek már nem gyerekek, ezek már az ifjú felnőttkornak az első szakaszaiban vannak, és van egy ilyen közösség, amelyet csinálnak, tesznek, és tartalommal töltenek meg.
Amivel kezdeném ezt a gondolatot, mert benne minden indul, minden az először is a hála azért, hogy van, ami megmaradt. Ez egy olyan dolog, aminek a hétköznapokban talán nem tudunk eleget örülni, ha valami megmaradt. De ugye minden szervezet és minden gyülekezet, minden közösség, minden emberi tömörülés szerintem valahol kitűzi célként maga elé azt, hogy legyen benne növekedés, legyen benne minőségi javulás, és ebben mi se térünk el semmilyen más formációtól, és én azt tudom elmondani, hogy az elmúlt időszakokban ez a minőségi javulás, ez igenis megvalósult. A diák presbitériumban, az alkalmon résztvevőkben, szolgálócsoportokban. Nem azt mondom, hogy hibátlan az évad, nem azt mondom, hogy minden egyes probléma eltűnt, és már nem ismerjük, és nem látjuk, hanem azt mondom, hogy egy mélyülés felé indultunk el, és én abba bízok nagyon, hogy átadott életű emberek majd később a diplomával a zsebükben és a munkával a kezükben úgy tudnak majd jelen lenni a maguk helyén, hogy szolgálják az Urat. És erre van példa, ma is kapok visszajelzéseket egykori kollégisták beszámolóiból, akikről tudom, hogy dicsőítő csapatban szolgálnak, vagy valamilyen gyülekezetben töltenek be tisztséget, vagy valamilyen olyan egyházi ügyet visznek maguk előtt, amivel Krisztus ügyét népszerűsítik, és ezért nem lehetünk elég hálásak, mert ugye amikor az ember vet, akkor mindig a gyümölcsöt kívánná látni, hogy azonnal, de ha nem túl nagy gond, akkor holnapra már hadd nőjön meg, és hadd lássam rajta a gyümölcsöt, de ez nem mindig adatik meg, és néha én olyan emberek sikereinek örülhetek, akik előttem dolgoztak itt, előttem vitték ezt a feladatot, és ez egy óriási nagy ajándék, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a hétköznapjainkban ezekből az áldásokból újra és újra erőre kapunk, hogy van értelme ezekkel a fiatalokkal ott lenni, van értelme nekik rendszeres és időközi alkalmakat szervezni, és a 2025-ös, meg majd a 25-26-os tanévben is ez lesz a kitűzés, de most jelenleg erre a fél évre koncentrálunk, és óriási erőkkel próbálunk azon dolgozni, hogy ez a csapat ez kapjon egy olyan lelki és szellemi töltést, amivel ők majd a nyáron esetleg szolgálókká tudnak majd válni.
Fridge az egy missziós gyülekezet, valaki valahol életre hívta, de már egy 10 éves múlttal rendelkezik. Van-e saját missziós területe ennek a missziós gyülekezetnek? Magyarul nyit-e más közösségek felé, és szólít-e meg másokat?
Ez is egy nagyon nagy öröm, mert az elmúlt időszakban elkezdődött a szakgimnáziumban egy ifi közösség, és hát az elején úgy ez ilyen lelkészi feladat volt, amelyben én vettem részt, és én voltam ott ezekkel a diákokkal, együtt nyitottuk meg, de mára-mára Fridge gyülekezet tagjai közül nagyon sokan bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba, és így teherhordozásképpen az ő vállukon is ott van ez a csoport, és olyan is meg tud történni, hogyha például alkalomütközések jönnek elő, mert hál' Istennek ilyenbe is részünk lehet, hogy egyszerre két alkalom is van a városban, amelyen ott kell legyek, akkor tudom azt, hogy a hátam mögött van egy ifi vezető, van valaki, aki őt elkíséri, hogy a sötétben ne egyedül jöjjön haza, és van, aki ebbe be tud kapcsolódni, úgyhogy igen, próbálunk önállósodni azokon a területeken, amiken lehet. A tavalyi évnek egy nagy öröme volt az, hogy a főiskolai ifjúsági gyülekezet a saját kasszáján belül, persze a Beregszászi Református gyülekezet gondozásában, de egy óriási nagy önállóságról tett tanúbizonyságot, mert a saját programjait végre tudta hajtani, és ez egy apróság, de ezekből a fiatalokból ilyen jött elő, és ezért nem lehet az ember elég hálás, mert ezt nem lehet mondani, ezt nem lehet valakire rátestálni, hogy na, most akkor tessék, fiatalok, ürítsük a zsebet, rázzuk a kopeket, mert nem tudom bármilyen egyéb horrorisztikus formát adni neki, hanem ezt maguktól így ebben a formában szóra, tehát ilyen adakozásra, hívó szóra megtették, és ez egy óriási nagy szépsége volt a tavalyi évnek, és az idén is így állunk neki a dolgoknak, hogy amit csak össze tudunk mi hozni, amit csak mi meg tudunk emberileg valósítani, avval fogunk neki menni a feladatainknak, persze tudva azt, hogy az anya gyülekezetünk, a Beregszászi Református gyülekezet az itt van, és nagyon-nagyon nagy biztonságérzetet ad a diákságnak, és meg nekem is, hogy így számíthatunk rájuk.
Programokról beszélgettünk, hát akkor nézzük a programokat, milyen programok várják idén a 2020-as esztendőben a Fridnek a közösségét.
Hát ami a heti rendszerességgel és ismétlődő programjaink közé tartozik, az a kollégiumi ifi, ami egy olyan alkalom, ahol sokkal kötetlenebbül, sokkal mélyebb beszélgetéseken lehet az igével találkozni és egymással is. A Frigyisten tiszteletünk, ami számos diáknak az önkéntes szolgálatából és egy igei részből áll össze, ahol van éneklés, dicsőítés, szeretett vendégség, különböző dolgok, és vannak az időközi alkalmak, amikor próbálunk egy kicsit kiszakadást biztosítani a hétköznapok forgatagából, mert azért egy diploma megszerzése bármennyire is tehetséges az ember erőkifejtéssel jár, és egy ilyen erőkifejtés, amikor szellemi, az nagyon hamar például lelki nehézségeket, elakadásokat tud előhozni. Ilyen lesz például a hitmétünk, amit az éven szeretnénk megújítani, az estéről estére egy olyan közös alkalom, ahol a főiskolai közösséget szólítjuk meg, nem csak a mi kollégiumunkat, hanem mindazokat, akik itt a városban diákként jelen vannak. Most egy olyan formáción törjük a fejünket, ahol beszélgetős esték lesznek, ahol az ige hirdetések és a bizonyságtételek úgy fognak egymásba folyni, ilyen körkörös szinte már ilyen ismétlődő formán, hogy sose fogja tudni az ember egészen pontosan, hogy ige magyarázatot vagy pedig bizonyságtételt hall. Ez egy nagyon nagy kérdésünk, még dolgozunk a formáción és a lelkészi csapaton, hogy hogy fog ez összeállni, de nagyon bízok benne, mert volt már egy próbálkozásunk a fél év kezdő hétvégénken, ahol ezt a fajta dolgot kipróbáltuk, és nagyon jó visszajelzések jöttek, és hát elérkeztünk abba a világba, amikor a beszélgetősebb dolgokra van nagyobb figyelem, úgyhogy ez irányba elindulunk. Plusz van még előttünk egy jótékonysági akció, húsvétkor. Ez egy nagyon ősi hagyományunk, egy 10 éves szervezetnél az ősi szót azt hiszem idézőjelbe szokták tenni, de...
Kezdetektől.
Igen, kezdetektől.
Az idő kezdetétől, igen.
És idén is szeretnénk a tojásfestés és a jótékonysági licitünket meghirdetni. Nagyon érdekes, hogy mindig a Sámuel Alapítvány felé fordulunk, mint kedvezményezett felé, és ez a diákokat nagyon megmozgatja, mert ugye a Sámuel Alapítvány munkássága az önmagáért beszél, és amikor hallanak róla, vagy meghallják, hogy ennek a partnerszervezetnek a megsegítése lesz a cél, akkor soha nem kérdés, hogy jönnek-e és csinálják-e. Úgyhogy jótékonysági tojáslicitre készülünk, és a fél év egyik, hát azt hiszem, kiemelt szépsége, jósága a frittúra, ami tavaly is egy nagyon nagy erőpróba volt fizikailag, de szellemileg egy olyan feltöltődés, amire még a mai napig visszagondolok, mert Zsoltárt olvasni a felkelő napnál egy hegytetőn, és látni az arcokat, akik nézik a napot, hallgatják a Zsoltárt, és utána együtt imádkozni, hát erre nagyon nehéz egy jó jelzőt találni, amivel fel tudnám ezt idézni, de idén is hasonló lelki és fizikai túrát szeretnénk összehozni és megvalósítani.
Akik hallgatják a beszélgetést és főiskolán, hogy annak vonzás körzetében vannak, hogyan lehet csatlakozni a közösséghez?
Hát nagyon egyszerű, igyekszünk az állandóságra törekedni. Szerda 6 óra, itt a templom mögötti gyülekezeti teremben van lehetőségük nyitott ajtóknál bejutni a terembe.
A hangot kell követni.
Így van, a hang az adott lesz, és az egyre népesebb diáksereg, akik éppen jönnek be a terembe. Plusz van Facebook oldalunk, Frigy, van Instagram oldalunk, ez is a Frigy néven fut, és van TikTok oldalunk is, ami szintén...
Kitalálhatjuk, hogy szerintem is a Frigy oldalán.
Igen, a Frigy néven fut, tehát ezekkel a kulcsszavakkal, főiskolai református ifjúsági gyülekezet, röviden Frigy, ezzel a kulcsszóval tudnak minket megkeresni a média felületeken, és szájról szájra is terjed a hagyomány.
A főiskolai református ifjúsági gyülekezet már több éve van jelen a főiskolások életében. Mai adásunkban Margitics Jánost, a Frigy lelkipásztorát kérdeztük a gyülekezet céljairól, programjairól, terveiről.
Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us go. In this world, where'er we roam, ancient words will guide us home. Ancient words.
changing hue. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own. Have come with open heart. Oh, let the ancient words impart. Oh, let the ancient words impart.
Határtalan.
Határtalan.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. A Milotai Református Egyházközségben idén is megtartották az újévi néptalköri estet. Az imaházban megtartott rendezvénynek határon túli előadója is volt. Beregszászról érkezett Balácki Vlagyimir, aki énekel, verset és könyvet ír, és kacagtat is. Életéről, munkájáról, sikereiről Széles Szabolcs kérdezte.
2025. január 3-án a Milotai Református Egyházközség imaházában a Milotai Férfi Népdalkör megrendezte az évzáró évnyitó találkozóját, mely találkozón Balácki Vlagyimir Pitkin művész úr is fellépett, aki Beregszászról érkezett át egy pár kilométerre a határon túlról ide Milotára, hogy a Milotai Férfi Népdalkörnek, a tagjainak és az egyházközség megjelent szolgálattevőjének örömöt csempészen a hétköznapjába az ünnepi találkozójába, ugyanis itt a humor az kendőzetlenül és örömmel érkezett meg a művész úrnak a társaságában. Művész úr ugye visszatekinthetünk egy hosszas múltra, hiszen nem most kezdett el humorizálni színpadon is közönség előtt. Szerintem, ha összetudnánk számolni a két kezünkön, hogy hány előadása volt, akkor szerencsések lehetnénk, de sok kéz kellene ahhoz, hogy mindezt számba tudjuk ölteni, és ahogy szokták mondani itt Szatmárban, ha annyi 500-asom lenne, hányszor művész úr már örömet okozott a közönségének, akkor nagyon gazdag ember lennék. Honnan indult a humor az életébe, ha indíthatjuk innen a kályától a beszélgetésünket, hogyan lett ön, ha így mondhatjuk, humorista vagy színész, aki a közönséggel tud bánni és megszólalni előttük?
6 évesen táncoltam keresztapámnak a lakodalmán, a házunkban, az asztalon. És akkor mondták, hogy ebből az emberből ki lesz, ebből a gyerekből. Anyukám mondta. Én azért jártam iskolába, hogy minden nap kacagtassam az osztályt. És este összeírtam az ötleteket, és részt vettem a tánckarba, az énekbe, mindenben részt vettem, és 14 évesen először léptem fel, mint parodista Beregszászba, a színházba. Méghozzá úgy, hogy volt egy híres zenekar, az Olimpia zenekar, és megvettem a jegyet, megyünk az olimpiára, nagy öröm, egyszer csak megérkezik két tag a zenekarból, 2 méteres fiúk, és mondják, hogy én vagyok az, aki meccseket kommentál, megparodizálok, a Magnón, Szallagos Magnón. Igen, felépnél velünk. Elvitek a színház igazgatóhoz, aki meghallott egy pár dolgot, Honti Hanna, meg ezeket, Feleki Kamil, Kibéd, ezeket parodizáltam, és felléptem, és az volt a poén, hogy megvettem a jegyet a saját koncertemre, mert ott volt a zsebembe. És akkor a zenekarral elindultunk turnézni Kárpátalján, magyar kis falukban, meg városokban. Nagyon jó zenekar volt, akkor volt a Rock and Roll része az Illésnek, meg az Omega számok, szóval nagyon jó zenekarunk volt. És velük utaztam, mint paródista. Katonaság után már, mint énekes paródista, mert aztán kifejlődtem, énekeseket parodizáltam. És katonaság után pedig alakítottam zenekart, 3 évvel ezelőtt alakítottam olyan zenekart a fiúkkal, akik már rég 10-15 éve nem zenélnek, ez a mi korosztályunk. Felébresztettem őket, és 3 évig próbáltunk, lett 9 fellépésünk, az utolsó a Zedda koncert előtt léptünk fel Beregszászba a zenész találkozón, és utána egyik napról a másikra nem jött a gitáros, pedig már vártuk próbára, csak ledült és meghalt.
Az egyik barátom azt mondta nekem egyszer, hogy annyi sok oldalad van, hogy az már gömbnek számít, és hogyha most megnézzük művész urat, ugye énekel, zenész, műsorvezető, foci mérkőzéseket is közvetít, színészi vénája is van, és mellette még humorista is, tehát annyi mindennel foglalkozott és foglalkozik, lehet, hogy az egyik a másiknak adja a kilincset, de hogyan lehetett ezt összeegyeztetni egy életen át?
Hát amikor színészi főiskolára készültem, 100%, hogy bejutok ki ebbe a főiskolára színész, csak én elmentem Moldáviába nagynényémhez aznap, mikor el kellett menni Kijevbe vizsgázni. Én az ukrán népszínházba játszottam egy főszerepet, 17 évesen egy banda vezért maszkkal. Anyukám az első sorban nem ismert rám, mikor negyedszer jöttem ki, akkor se. Aztán a Magyar Beregszázi Népszínházba játszottam, ott is egy rendkívüli a Sátán fattya színdarabba. Rózsa a lovag 25 év múlva elveszik a licencet, ha nem csinál valamit a Magyar Népszínház, és megcsináltuk Rejtő Jenőnek a Rózsa a lovag színdarabot, az is megvan. Mindenből csinálok valamit, hogy tanuljak belőle, élvezem, a lényeg, hogy kacagás. Hát a kisfiam ül a színházban, megy a Sátán fattya egy dráma, és amikor én kijövök, Pitkin apa, és az egész terem tapsol, és dráma.
Honnan jött maga a becenév?
Amikor Pitkin filmek voltak Beregszászban, akkor több ezer ember állt jegyér, hogy megnézzük a Pitkint, a Fantomaszt, meg ezeket. És akkor onnan, hogy a fiúk azt mondták, na, te leszel a Pitkin. Az iskolában röhögtetek, otthon röhögünk mindig, és akkor én nem tudom miért. És 93 évesen Lorda ütötték, Norman Dwisdonnak hívták a Pitkinnek, is beceneve volt. Aztán tanálkoztam egy fesztiválon, vezetem egy szépségversenyt, és be kellett konferálnom Viki Dál Gyulát elé, odajött, felemelte a pollóját, és itt a combja, ide van írva Pitkin. Neki is ez volt a beceneve. Nagybandó Andrásnak is Pitkin volt a beceneve az iskolába. Régen a becennév nagy divat volt, és a becennév tulajdonképpen azt jelenti, hogy annyira szeretjük a gyerekünket, hogy nem tudjuk csak neven hívni. A fiamnak van vagy 1800 beceneve, ő 36 éves. Most van 4 éves lányom, már neki is van vagy 10. Tehát annyira szeretünk, hogy kedvességeket mondok. Ez a becennév, és ez nekem ez maradt.
A hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány évesek. Pitkin művész úrtól megmerem kérdezni, hiszen férfiként talán nem sértődik meg érte. Most hanyadik évét töltötte már?
Februárban leszek 80 éves.
Ezt nem mondtam volna meg egyébként.
10 év múlva.
10 év múlva lesz 80 éves?
Igen.
Akkor most 70 éves. Na, köszönöm szépen, hogy rásegített. A matek tanárom is kellett hozzá, hogy ki tudjuk számolni. És akkor, ha már 14 évesen elkezdte, az egy nagyon hosszas út volt, hogy idáig eljutott, és folyamatosan ugye fejlesztette önmagát, hogyan telik közel 70 évesen a mindennapja. Tehát most már mondhatni nyugdíjasként.
Nyugdíjasként rengeteget dolgozok, könyveket írok az életről. 13 könyven dolgozok, most már 15 éve. 15 éve kezdtem könyveket írni, ezeket be fogom fejezni, nagyon jó kapcsolataim vannak. Müller Péter volt az, aki elindított, és tavaly tanálkoztam nála otthon, meghívott hozzá, és most születésnapjára megint ott voltunk, és a tiszteletünkre az irodába ment fel 2 mankóval, mert leesett. És Müller Péter nyitotta meg a kíváncsiságomat, és megtörtént az álom, hogy tanálkoztunk vele. Rendkívüli ember, művelt, okos, szellemi, jó ember. Barátok lettünk. Könyveket írok, zenét szerkeztek, kész van, meg lehet nézni itt is, most Pitkin, a YouTube-on. Tavaly végigjártam, a szerzői jogot megkaptam Magyarországon, be vagyunk regisztrálva minden dalommal. Zenét csinálunk, erről szól az élet, nyomot kell magunk után hagyni, és kész.
Ön azért hagyott maga után nyomot, meg hagy folyamatosan, sőt te, mert ugye megengedted, hogy tegeződjünk kollégaként, és most is azért, ha itt vagy már Milotán, máshova is elmész, elutazol, hetente jársz mérkőzést is közvetíteni, folyamatosan megkereséseid vannak?
Igen, már kulturáltan lerázom, hogy foglalt vagyok. Nem, nekem beszélő előadásaim vannak az életről. Én abba akarom bele spekulálni a humort és a dalt, és közben beszélni az élet bölcsességéről, az élet. Ahogy itt a közösséget láttam, hogy ezek jó emberek. A jó ember az, aki bölcs, vidám, szeret tanulni, és tanulni szeret. Ezek az emberek ilyenek. Nagy előadásokat akarok, legyen benne bőven. Van viccszínházam, ilyen nagy ruhákba, maketteim vannak, amiket kihozok. 8 műsoron készen van már. Az embereket kíváncsivá akarom tenni a beszédemmel, és a humor arra kell, hogy lazuljanak el, és ők se szerepeljenek, én se. Legyen egy jó beszélgetés. Kínai mondás szerint több mint 2 órát magasabb dolgokról beszélni nem szabad. Elindul az agy, és akkor az ember elrepül.
Most január 3-án pénteken, amikor feléptél Milotán 2025-ben, több szerepet öltöttél magadra, tehát abban a humorban, amit előadtál, abban a darabban, hiszen mondhatjuk ezt egy előadásnak, hiszen ez gondosan fel volt építve énekkel és ugye prózai résszel egybekötve, amikor a humori szerepet kapott, akkor azért láthattuk azt, hogy nagyon sokoldalú vagy, hiszen különböző személyeknek a humorát, szerepét öltötted magadra, ebben rengeteg munka van. Tehát gondolom, ezt azért hosszú évek sor alatt lehetett így kigyakorolni, hozta magával az élet, a helyzetek, amikor ezt a humort magadévá tetted.
Nekem Hoffi volt a példaképem, és Arkadi Rajkin. Arkadi Rajkin karaktereket öltözött, és mondta, Hoffi meg bombázta a rövid viccek, azoknak van értelme.
Említetted, hogy 14 éves voltál, amikor a humor a komolyabban beköszöntött az életedbe, és ugye említettük azt a bizonyos 70 évet, ami remélhetőleg ránk közeleg. Ugye matekból most próbáltam fejlődni, míg beszélgetünk, ugye 56-ot vontam ki. Ha a humort is nézzük, ugye a 14 éves korod óta 70 évig eltelt.
Két fiam van, és a kicsi, Dominik, ő az életem értelme. Ő a legjobb barátom, és most már a kislánya 4 éves, és lett még egy barátom. Egyszerűen rendkívüli kapcsolat van a gyerekkel. Annak örülök, hogy kíváncsi lettem az életre, és rendkívüli kapcsolataim, barátaim vannak, magas civilizációkkal, óriási tudással rendelkező emberek. Meg fog változni a világ, muszáj. Mi itt egy nagyon izgalmas büntetésben vagyunk, de ez jár nekünk. A színpadról kíváncsivá tenni az embereket, egy előadásán kíváncsivá tenni, azért kell a vicc, hogy ne vegyék komolyan az életet.
Bízom benne, hogy mi nagyon sokszor találkozunk Magyarországon, nem csak a szatmári részen, hanem nyilván a nagy Magyarországon is.
Köszönöm.
A Milotai Református Egyházközségben idén is megtartották az újévi néptalköri estet. Az imaházban megtartott rendezvénynek határon túli előadója is volt. Beregszászról érkezett Balácki Vlagyimir, aki énekel, verset és könyvet ír, és kacagtat is. Életéről, munkájáról, sikereiről Széles Szabolcs kérdezte.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum kőtárába látogattunk el. A középkori és kora újkori kőtár a 2023-as év végén nyitotta meg kapuit ismét a kolozsvári közönség előtt, azóta pedig nyitva áll. Mihály Melinda művészettörténész mesélt nekünk a kőtárról, annak elrendezéséről, arról, hogy milyen leletek, emléktárgyak találhatóak a kiállított múzeumban, és hogy számára mit jelent művészettörténésznek lenni. Mai rovatunkban szeretnénk visszahozni a köztudatba a kolozsvári lapidárium, hiszen fontos megismerni a város és erdélyi építészeti, szobrászati módját. A riporter Albert Mária.
Kérem, mutatkozzon be és mondja el, hogy hogyan került ön ide az Erdélyi Történeti Múzeumhoz, mióta dolgozik itt és pontosan mivel is foglalkozik.
Mihály Melinda vagyok, művészettörténész, muzeológus, és ha jól emlékszem, 2002-től dolgozom a Történeti Múzeumban, és itt többnyire a középkori és a koraújkori kőtárral foglalkoztam, de ezen kívül érdekelnek ötfős művek is, az ongyűjtemény is, tehát elég sokrétű az érdeklődésem.
Most itt vagyunk a kőtárban, jelenleg milyen kiállítmányokat láthatunk?
Annyit azért elmondanék erről a kőtárról, hogy Erdély egyik legjelentősebb középkori és koraújkori kőfaragvány gyűjteménye, mely a 19. század közepétől alakult ki. Ekkor alapította az Erdély Múzeum Egylet, mely a 19. század második felétől rendszeresen kezdte gyűjteni a különböző épületbontásokból származó faragványokat. Azért izgalmas ez a gyűjtemény, mert a 13. századtól, a 19. századtól nagyon változatos anyagot foglal magába. Itt láthatunk építészeti, szobrászati emlékeket, síremlékeket, gipszmásolatokat különböző korszakokból. Itt megjelenik a román kor, gótika, reneszánsz, barokk, a különböző művészettörténeti stílusokat itt végig tudjuk követni.
És milyen gyakran kerülnek akár új darabok ide, vagy ez hogy zajlik ez a folyamat?
A múzeumnak folyamatos gyűjtése működik nyilván, viszont ez a kőtár, ez egy állandó kiállítás, és ennek az a koncepciója, amelyet 2 évvel sikerült újjárendezni, hogy az erdélyi művészetre jellemző legjellegzetesebb, legszebb faragványokat állítjuk ki, melyek meghatározzák az erdélyi különböző építészeti vagy szobrászati stílusait. Tehát attól függetlenül, hogy folyamatosan bővül ez a gyűjtemény, ez nem azt jelenti, hogy itt a kiállításban is folyamatosan láthatunk új emlékeket, már csak azért is, mert nagyon nehéz átgondolni egy ilyen kiállítást, és nagyon nehéz utólag még új darabokat elhelyezni, mivel nem maradtak üres helyek újabb darabok számára. Nyilván egy-két kivétel esetében megpróbálhatjuk megoldani, de az a folyamatos bővülés, ez a raktárainkat érinti leginkább.
És itt a termekben az elrendezés, az mi szerint történik? Korok szerint, stílusok szerint, vagy esztétikailag történt?
Nyilván említettem az újjárendezési munkálatot, amit 2 évvel ezelőtt fejeztünk be, és akkor sikerült ennek a kiállításnak egy teljesen új rendszert kialakítani. Korábban teljesen rendszertelenül, véletlenszerűen voltak a tárgyak kiállítva, és most elsőként arra törekedtünk, hogy tematikusan csoportosítsuk ezeket az emlékeket, tehát a 11 teremben bemutatott tárgyakat az első termekben azt szerint rendszereztük, hogy az elején síremlékeket láthatunk, melyek szintén időrendben vannak kiállítva, ezeket követik az építészeti emlékek, szintén időrendi sorrendben, az utolsó előtti teremben láthatóak a barokk szobrászati emlékek, és az utolsó teremben állítottuk ki a gipszmásolatokat.
Melyik a legrégebbi tárgy itt, és honnan származik, mit kell erről tudni?
A legrégebbi emlékünk az építészeti emlékeket kiállító teremben látható. Egy 1200 környékére keltezett ikerszobor lábazatáról van szó, mely a kolozs-monostori domonkos kolostor egyik korai építési időszakából származik, és erről azt fontos tudni, hogy itt egy nagyon jelentős kolostor állt a 13. század elején, melynek az építését a 14. század második felében kezdték el. Viszont nagyon kevés emlékünk maradt meg ebből az épületből, mivel A 13. század során többször is elpusztították ezt az épületet, előbb az erdélyi fejedelem csapatai, majd később a tatárjárás során is elpusztították. Úgyhogy összesen ilyen korai emlékekből összesen két emlék maradt, mivel utólag gótikus stílusban átépítették, és ezeket sajnos már nem láthatjuk csak itt a múzeumban.
Önnek itt van-e kedvenc emléktárgya esetleg?
Kifejezetten kedvencem nincsen. A kolozsvári egykori reneszánsz lakóházakból származó faragványok állnak hozzám legközelebb. Így említhetném azokat a kapuzatokat, a kandallókat, meg egyéb faragványokat, melyek a Wolfálkakas házból származnak, melyről köztudott az, hogy a kolozsvári reneszánsz lakóházépítészetnek az egyik legjelentősebb emléke. És ugyanis sorolhatnék más olyan emlékeket, melyek kolozsvári reneszánsz lakóházakból származnak. De ugyanúgy kedvelem a későbbieket is, vannak nagyon szép barokk szobraink is, a középkori emlékek is között is vannak olyanok, melyek közelebb állnak hozzám, de egy kedvenc szerintem nincsen.
És itt a tárlat és a kőtár, az hogyan látogatható az árakról esetleg, vagy vannak vezetett túrák, bemutatók is?
A múzeum, és ezen belül az összes kiállítás, mely lehet állandó vagy időszakos kiállítás, keddtől vasárnapig 10-től 6 óráig látogatható, hétfőn mindig zárva van, és a kőtár, ez a kiállítás, és a többi kiállítás is többnyire úgy működik, hogy elkészítettünk egy QR kódos applikációt, melynek segítségével legjelentősebb tárgyak és a pannok feliratai elérhetőek 3 nyelven, románul, angolul és magyarul. Tehát aki ezeket végig szeretné böngészni, beszkenneli, és ezeket végig tudja olvasni telefonon. Készül egy audioguide is a középkori kőtár esetében, a többi kiállításnál is többnyire ez működik már. Viszont lehetőség van a tárlatvezetésekre is, melyekhez telefonos programálás szükséges. Ha jól tudom, 20 lej egy jegy, és diákok, nyugdíjasok számára kedvezményesen 10 lej.
Van-e egyéb érdekesség, fontos információ, amit a kőtárról tudnunk kell?
Annyit azért lehet, hogy jó lenne megemlíteni erről a kőtárról, hogy ez egy régi gyűjtemény. Először 1903-ban nyitották meg egy másik helyszínen, a Farkas utcában, 10 évvel később került át ide, és elég viszontagságos a története, mivel a forradalmat követő években bezárták ezt a kőtárat és a római kőtárat is, és 30 éven keresztül itt hol aukciós ház, hol egyéb szervezett széket ezekben a termekben, így 30 éven keresztül olyan szinten rongálódtak és porosodtak a faragványok, hogy az átrendezéskor szüksége volt az összes faragvány restaurálására. Tehát az összes kiállított tárgyat tisztították, és számtalan olyan faragvány van, melyet darabokra szétszettek. Ezt úgy kell elképzelni, mint a legókat, melyeket tényleg vannak olyan kapuzatok is, melyeket 10-valahány, 20-valahány kicsi elemre bontották szét, újból összeragasztották ahhoz, hogy újból felállíthassák, hogy újból szépen és biztonságosan lehessen kiállítani őket. És nagyon profi restaurátor csapattal sikerült dolgozni, ami nagyon nagy dolog. Nagyon jól tudtunk kommunikálni egymással. És ennek a restaurálásnak nagyon nagy költségei voltak, ezért éveken keresztül húzódott a munka, de most végre sikerült újra megnyitni.
És művészettörténészként mi a legizgalmasabb feladat az ön számára?
Hát az izgalmat még a mai napig nem dolgoztam fel. Az egészben a legerősebb élményem az volt, hogy ez mekkora stressz egy művészettörténész vagy muzeológus számára, mert az a tény, hogy egy személyként kell egy ekkora kiállítást átgondolni, és bevállalni azt, hogy én ezt így szeretném kiállítani, vagy úgy szeretném kiállítani, tehát egy sor olyan döntést kellett hozni, mely már nagy a felelősség is, és majd utólag kiderül, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem. Nem igazán az izgalmat láttam benne, hanem leginkább ezt a stresszt, meg a felelősséget, hogy te jóig vajon jól döntöttem, nem jól döntöttem. Ezt ilyenkor mindig be kell vállalni, és ha esetleg vannak olyan döntések is, melyek nem a legjobbak, a lényeg az, hogy tényleg ki van nyitva, látogatható, és egy olyan állapotban van, amiből még mindig lehet változtatni, lehet jobbá tenni, tehát hogy így is jobb, mint zárva, az egyértelmű.
A Kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum középkori és kora újkori kőtára a 2023-as év végén nyitotta meg kapuit ismét a kolozsvári közönség előtt, azóta pedig nyitva áll. Mihály Melinda művészettörténész mesélt nekünk a kőtárról, annak elrendezéséről, arról, hogy milyen leletek, emléktárgyak találhatóak a kiállított múzeumban, és hogy számára mit jelent művészettörténésznek lenni. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.
Thank you.